Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével a 78. Zsoltárból. Tudja meg a jövő nemzedék, a születendő fiak, hogyha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek lelke, szállj le most miközénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozunk a Zsoltáros szavaival. Figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki bízik benned. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Mert jó vagy, megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az Istenek között, műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Istenem, kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled. Fordulj hozzám, légy kegyelmes, adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgáló leányod fiát. Mutasd meg rajtam jóságod jelét, mert te vagy, Uram, megsegítőm, megvigasztalom. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Bírák könyvében, a 12. rész 8. versétől a 13. rész 3. verséig. A Bírák könyve 12. részének 8. versétől a 13. rész 3. verséig, így olvassuk Isten írott igéjét. Utána, Jefte után, a betlehemi Ibcán volt Izrael bírája. Volt neki 30 fia, és 30 leányát adta férjhez máshová, a fiainak pedig 30 leányt hozott feleségül máshonnan. 7 esztendeig volt Izrael bírája. Azután meghalt Ibcán, és eltemették Betlehemben. Utána az zebuloni Élón lett Izrael bírája. 10 esztendeig bíráskodott Izraelben. Azután meghalt az zebuloni Élón, és eltemették Ajalonban, Zebulon földjén. Utána Abdón, a pirátóni Hillél fia lett Izrael bírája. Volt neki 40 fia és 30 unokája, akik 70 szamárcsikón jártak. 8 esztendeig volt Izrael bírája. Aztán meghalt Abdón, a pirátóni Hillél fia, és eltemették Pirátonban, Efraim földjén, az Amálekiek hegyvidékén. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy dán nemzetségéből való ember, Corából, akinek a neve Manoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az Úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki, lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, elképesztően sok szuperhős filmet gyártanak az utóbbi években. A szuperhősök nagyobb részének az a jellegzetessége, többek között, hogy a képességét valahonnan kapta, általában véletlenül, és sokszor azt sem tudják, hogy hogyan jutottak a birtokába. Sokszor véletlenül derül ki az is, hogy valakinek valamilyen szuper képessége van. Miért van ez a sokféle szuperhős film? A legeslegelső dolog az az a pénz. Az emberek megnézik, népszerű, akkor csinálunk még egyet. Ameddig nézik, addig gyártjuk. Ez a legfontosabb. De talán az is benne van, hogy miért nézik meg az emberek, mert hogy vágynak az emberek kitűnni. És ezekben a szuperhős filmekben talán pont az látható, hogy teljesen átlagos emberek. Van olyan, hogy egy tinédzser. Hip-hop valami szuperképesség birtokába jut, és rögtön a világ megmentője lesz. Igazából nem kell érte tenni semmit. Csak úgy jön. Csak úgy adatik. És talán egy ember tudat alatt beleképzeli magát, hogy ó, ha nekem is adatna ilyen szuperképesség. Hiszen ő se csinált érte semmit. Csak egyszer hirtelen lett. Hát, ha lenne nekem is. És tetszik az is, hogy emberfeletti erővel, képességekkel bírnak ezek. Persze mindig, minden időben voltak példák, példaképek az emberek előtt. Legtöbb esetben azonban az embereket a bátorságukért, az odaadásukért, hűségükért csodálták és tartották követendő példának. A Bibliában is vannak példaképek. Egészen biztos vagyok benne, hogy néhány évszázadon keresztül mondjuk a protestáns családokban a gyerekek számára a bibliai hősök voltak a példaképek. Akkor még nem voltak szuperhősök, csak általában mesék, történetek, és hát a hívő protestáns családokban a legfontosabb mindennapi olvasmány Isten igéje volt. És a gyerekek, különösen a fiúk, elbírom képzelni, hogy mennyire el voltak ragadtatva Sámsonnak, Sámuelnek, Dávidnak, vagy Dánielnek a történeteitől. Micsoda nagy dolgokat tettek ők. Hát mondhatnánk azt, hogy ők a bibliai hősök. És azok is, a zsidókhoz írt levél 11. részében azt olvassuk, hogy ők a hit hősei. De ezek közül is kilóg egy, Sámson. Mert Sámsonnak mai értelemben véve is szuper képessége volt, hiszen ember fölötti erőt adott neki Isten. Valóban, így született. Őt Isten ilyennek teremtette meg. Lehet mondani, hogy egy szuperhős tényleg volt a világ történelemben, Sámson. Aki óriási dolgokat meg tudott cselekedni, látjuk a történeteit, széttépett puszta kézzel egy oroszlán, meg ehhez hasonló. Elbírom képzelni, ahogyan a gyerekek a muszkliukat megfogdosták, és nézték, hogy hát, ha leszek olyan erős, mint Sámson. No hát, most egy kicsit Sámsonnal fogunk majd foglalkozni a következő időkben. Előjáróban el kell mondani, hogy mindez milyen időben történik. Krisztus előtt 1100 körül járunk, a honfoglalás már megtörtént. Ugye tudjuk, hogy Mózes vezetésével eljutottak az ígéret földje határáig, ott aztán hitetlenek voltak, nem bíztak Istenbe, és ennek büntetése volt a 40 évi pusztai vándorlás, aminek a végén Mózes is meghalt, de átadta a nép vezetését Józsuénak. És ő, az ő vezetésével ment végbe a honfoglalás. Amikor úgy nagyjából ez véget ért, beteljesedett, letelepedett Izrael népe ezen a földön, Kánoánban, akkor következik a bírák korszaka. Furcsa időszak volt ez. Egyrészt azt olvassuk a Bibliában, hogy olyan időszak, amikor mindenki azt csinált, amit akart. Nem volt még király. Valójában a népet Isten vezette. Így is nevezzük azt idegen szóval, hogy teokrácia volt. De mégis kellett valamiféle emberi vezetés is, és Isten alkalmanként adott bírákat, akik rendet tettek, szabadulást is hoztak a népnek. De a legfontosabb rendező elv az maga Isten volt. Megadta a törvényét, létezett, aminek nyomán, ha az emberek éltek, akkor igazából rendbe kellett, hogy legyen minden. Mindemellett ott volt a szent sátor, az áldozatokat be lehetett, és be is kellett mutatni mindenkinek. Szóval Isten volt az, aki rendet kellett, hogy tartson az emberek között. De ebben az időszakban azt látjuk, hogy olvassuk a bírák könyvét, vagy olvastuk, hiszen nem régen olvastuk ezt végig, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, hogy egy ilyen nagy hullámzás van Izrael történetében. Van egy hívő, Istennek engedelmeskedő bíra, Ennek nyomán ráncba szedődik a nép, azaz elkezdenek Istennel járni, akkor Isten megáldja őket, akkor a nép egy idő után elkezdi úgy érezni, hogy mennek a dolgok nekünk Isten nélkül is, elkezdenek kitekinteni pogány népeknek, az isteneit elkezdik követni, akkor az Úr elengedi őket, kiszolgáltatja őket egy idegen népnek, és lelkileg is, meg szó szerint fizikálisan is egy mélypontra kerülnek. Akkor ott a gödör alján megint rájönnek, hogy csak Isten, ami szabadítónk, hozzá kiáltanak, és akkor az Úr ad megint nekik egy szabadítót, egy bírát, aki által újra rendbe jönnek a dolgok. Egy ilyen hatalmas hullámverés ez a néhány száz esztendő a bírák kora Izrael számára. Most azt olvastuk, hogy Jefte után Ibcán, Élón és Abdon következett a bírák sorában, akik elég rövid ideig szolgáltak, és a nép újra elfordult Istentől, és az Úr megengedte nekik, most ezúttal, hogy a filiszteusok kezébe essenek. Azok kezdenek el elhatalmasodni fölöttük, és nyomorgatják őket. Többször elhangzott már, de nem baj, ha halljuk még egyszer, hogy Isten a bajt, a nyomorúságot, úgymond az ellenséget fel tudja használni arra, hogy az embert őhozzá visszatérítse. Sokszor Isten megengedi a szenvedést azért, hogy még nagyobb szenvedéstől, például a kárhozattól megmentsen. Izrael számára is ezért volt mindig újra és újra ez a sok szenvedés. Mert ahogyan mi is annak idején megfedtük, meg is fenyítettük a gyereket, azért, hogy ne legyen még nagyobb baja, hogy valami rossztól megmentsük, ugyanígy cselekszik velünk Isten is, így nevel. A bírák könyve ezért meg is mutatja nekünk azt, hogy valójában milyenek vagyunk. Amikor minden jól megy, sajnos legyünk őszinték, mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy elforduljunk Istentől, hogy lelazuljon a vele való kapcsolatunk. Egy lelkipásztor mondja azt, hogy egy idős asszony talán a férjét temette, mindegy, egy idős asszonnyal beszélt, az biztos, és ez a néni elmondta, hogy amikor összeházasodtak a férjével, nagyon nagy szegénységben, nyomorúságban voltak, és hogy nem volt más kapaszkodójuk, csak az Isten. Akkor minden nap elég hosszú időt töltöttek azzal, hogy együtt olvasták az igét, együtt imádkoztak, és aztán szépen lassan kezdett helyre jönni az életük. Egyre jobban éltek, és így, ahogy öregen visszagondolt, elmondta ennek a lelkipásztornak, hogy bizony úgy rövidült az imádságoknak, a közös bibliaolvasásoknak az ideje, aztán elkezdtek ezek az alkalmak szakadozni, elmaradni, míg végül teljesen elmaradtak. És akkor a végén azt mondta az asszony, hogy milyen kár. De nagy baj, hogy így tettünk. Mert hogy sokszor a jólét, ahogy arról volt vasárnap is szó, a jólét, a belső rendezetlenség, az sokkal nagyobb ellenségünk tud lenni, mint a külső nehézség, mert a külső ellenség. Izrael ugyanígy járt. Újra jólétben voltak, mert voltak olyan bírái a népnek, akik ráncba szedték őket, akik jó példát mutattak az életükkel, és aztán pedig, mikor ennek az időszaknak vége volt, akkor nem voltak képesek a maguk erejéből, a maguk Istennel való kapcsolata alapján megmaradni az Úr mellett, hanem mindenféle kísértésekbe belemásztak, azoknak engedtek, és azt elkezdtek lezülleni, az Úr pedig elvette tőlük az áldásokat, sőt, kiszolgáltatta őket ellenségeknek. Válságba engedte, vagy mondhatnánk azt, kergette Isten a népet. És mindeközben felcsillan előttünk egy család is. Egy család, aki szintén válságban van. Hogy anyagi válságok mennyire volt, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy egy olyan óriási fájdalom gyötörte őket, amin senki emberfia nem tudott segíteni, nem volt gyerekük. Nagyon szenvedtek ettől, és nagyon szerettek volna. Végül Isten úgy dönt, hogy megkönnyörül a népén, és megkönnyörül ezen a családon is, akiről egyértelműen kiderül, hogy ők azért igyekeztek Istennel járni. És a szabadítás eszköze mind ennek a családnak, mind a népnek ugyanaz. A születendő gyermek. A család kap egy gyermeket, a nép pedig kap egy szabadítót. Fontos üzenet, nem az a leglényegesebb, de azért vegyük ezt észre, hogy Isten számára nem csak nép létezik, hanem az egyes ember is. Amikor udvaroltam a feleségemnek, akkor kaptam tőle egy kis ilyen igéskártyaszerűséget, mondtam már talán ezt is, amire egy angol mondat van ráírva, magyarul azt jelenti, hogy Isten szemében senki sem csak egy arc a tömegben. Ugye, amikor végigmegyünk a sétálón, akkor azt látjuk, hogy rengeteg ember jön velünk szemben, de hogy kik azok, nem tudjuk felfogni sem, meg nem is igazán érdekel. Legfeljebb egy-két ember, ha feltűnik, akinek karakteresebb az arca, vagy ránk mosolyog, vagy nem tudom miért, de összességében nem tudnánk felidézni annak a 6-700 embernek az arcát, akivel találkozunk egy kilométeren belül, miközben sétálunk. Na, Istennél ez nem így van. Hanem ő mindnyájunkat számon tart. És ez nagyon fontos, hogy a kettő együtt van az Úrnál. Nem lehet egymás ellen kijátszani. Nincs olyan, hogy csak a nép számít, az egyén nem. Nincs olyan, hogy csak egy gyülekezet számít, és az egyén nem. De olyan sincs, hogy csak én számítok, és a gyülekezet, a falu, a város, az ország, ahol élek, az nem érdekel. Most látjuk, hogy a történelem folyamán éppen egy váltásban vagyunk. Volt egy olyan időszak, amikor sokkal lényegesebb volt a közösség, mint az egyén, most pedig átmegyünk egy olyan világba, amikor az egyén fontos csak. A közösség az nem érdekes. Hagyjuk fel. Ne legyenek országhatárok, és így tovább, legyünk egy nagy massza. Ezt Isten nem akarja. Mindenki fontos. A közösségnek én is fontos tagja vagyok, és viszont fordítva is lényeges ez. Isten angyalt küld, hogy hírül adja ezt a jó hírt. Isten szól, tanít, felkészít a jövendőre. Értesítette az övéit a rosszról is, a jóról is, és hogyha úgy látja jónak, akkor bármilyen módon eléri az övéit. Angyal adta hírül Ábrahámnak, hogy el fogja pusztítani Sodomát és Gomorát, de kiszabadítja Lótot. Angyal szólt Máriának és Erzsébetnek a jó hírről, hogy gyerekük fog születni, és az angyal hozta ide is Isten üzenetét ennek a házaspárnak. Az angyal az Isten követségében jár. És azt is tudjuk, hogy nem csak mennyei lények lehetnek angyalokká, egy Biblia órán erről egész hosszan beszélgettünk. Minket is elküld Isten a másikhoz olykor, hogy adjunk át egy üzenetet, és így angyalokká leszünk. Nem véletlenül mondja a zsidókhoz írt levél írója, hogy a vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Van olyan, hogy valaki belép hozzánk, és mond valamit, akár egy igét, de lehet, hogy nem is csak egy igét, hanem csak úgy beszélgetés során, szíven üt, hogy hú, megkaptam a választ arra, ami nem tudom mióta gyötrődöm. És az a másik lehet nem is tudta, hogy mit beszél, hogy ő ilyen fontos üzenetet hordoz a mondataiban. Isten követté angyallá tette az illetőt. Van ilyen, hogy Isten a tudtunkon kívül felhasznál, van olyan, hogy konkrétan indít, valakit keressünk meg, hívjuk fel telefonon, beszélgessünk vele, de egy valamit mindenkire rábíz, azt a legfontosabb üzenetet, hogy elmondjuk az evangéliumok evangéliumát, hogy Jézus Krisztus odaadta az életét értünk, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Az igazi szabadító, aki mind az egész világért, nem csak személyesen értem, jött el, az Jézus Krisztus. Őt adta Isten azért, hogy ne csak a filiszteusok kezéből, az arabok, a szélsőségesek, a pénzügyi válság, vagy más nyomorúságból kimentsen, hanem elsősorban a bűnből. Elküldte, hogy örök életünk, békességünk, vigasztalásunk, erőnk legyen ő benne. Sámson egy Isten által kiválasztott szabadító volt, de ember, annak minden nyomorúságával együtt. És Isten tudta használni őt valameddig. Ennek a határa majd fogjuk látni, az engedelmesség, az Istennel való kapcsolat, az Isten iránti bizalma volt. Jézus Krisztusnál ez határtalan. Az Istennel való kapcsolata, az engedelmessége határtalan, tökéletes, és így halhatott meg vétkeinkért, és így szerezte meg a bűnbocsánatot. Ő az igazi szabadító, és Sámsonon túl mi őrá tekintünk, és számunkra ő az igazi hős, aki megmentett. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked az életünket, hálásak vagyunk a te ígédért, és valóban elgondolkodtató az a rengeteg szuperhősös film, képregény, rajzfilm, ami most a világban van. Megkísért bennünket is talán a gondolat, legalább a gondolattal való játék erejéig, hogy tényleg jó lenne, ha nem lennénk sose fáradtak, kimerültek. Ha mindig mindenre lenne erőnk, ha sokkal gyorsabban tudnánk mozogni, és így tovább. De Urunk, nem szuperhősnek teremtettél bennünket, ha embernek. Azt akarod, hogy emberek legyünk. Annak minden örömével, áldásával, de nyomorúságával együtt is. És hozzátartozik az emberi léthez, a bűn miatt, hogy egyszer elkopik, elfárad, tönkre megy ez a test. El kell egyszer ezt hagyni, de köszönjük, Urunk, hogy ehelyett majd felölthetjük a mennyei testet, a tökéleteset, az el nem avulót. Kérünk téged, Urunk, hogy ennek reménységében erősíts meg bennünket. Add, hogy az igazi hős, te magad légy előttünk. Hadd tudjon elhomályosítani minden befolyásos embert, minden befolyásos szervezetet, vezetőt, a te nagyságod, hadd tudjunk teljesen benned bízni. És kérünk téged, Urunk, hogy ments meg attól, ha gördülékenyebben, könnyebben megy az életünk, hogy tőled eltávolodjunk. Adj, Urunk, vágyat akkor is veled találkozni, beszélgetni, és tőled kérni vezetést, áldást. Így könyörgünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket a hét további részében is. Viselj ránk gondot, adj gyógyulást a betegeknek, adj erősödést a szenvedőknek, vigasztalást a nyomorúságban lévőknek. Köszönjük neked, Urunk, hogy így ajánlhatjuk most is a te kezedbe az életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen.